Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Vietnámról fogunk beszélgetni, egy kedves hallgató vetette fel ötletként, hogy nagyon szívesen hallanak Katona Csabával is, mesél a múltban a vietnámi háborúról. És hogy hát, hogyha lehet, akkor fontoljuk meg. Hát felvetjük az ötletet, hát ha valamikor be tudjuk azt is illeszteni, szerkeszteni. Most viszont más oldalról fogunk közelíteni az ország felé. Adózás, pénzügy, aztán pedig külpolitika. Az első fejezet, Gerendi Zoltáné, a BDO Magyarország ügyvezetőjé, adótanácsadó partnereje. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát igen, Vietnám lesz, mint a Vietnám háború magában egy nagyon combos téma.
Azt hiszem.
De Vietnám is maga nagyon, nagyon izgalmas. Keveset tudunk róla, de egyébként nagyon szoros a kapcsolódás Magyarországnak Vietnámmal, ez még a szocialista időkből van, talán az itt legnagyobb ázsiai kisebbség a vietnámi közösség itt Magyarországon, amelyik elég aktív. Tehát a kínai piac, amit kínai hívunk, az valójában vietnámi. De a vietnámiak nélkülünk is kiválóan megvannak ma már, tehát egyrészt nagyon ragyogó a fekvése. Most az indokínai félszigetnek a keleti oldalán vagyunk, és Vietnám egészen Kína szomszédságából indul, megy le a félsziget oldalán egészen le a régi Saigonig, vagy ma Ho Chi Minh városig. Tehát egy gyakorlatilag majdnem 1400 kilométeres partszakasza van, ami ilyen keskeny, S-betűszerű országot ad ki. Északról indult az ország, és hát a kínai társadalommal együtt fejlődtek, nagyon erős volt a kölcsönhatás. A távolság az tényleg olyan nagy, hogy Hanoi és Saigon között 1150 kilométerről beszélünk légvonalban. Tehát Saigon egyébként egy hatalmas város, körülbelül 8,9 millió lakossal, a környezetében 21 millióan vannak, úgyhogy ez egy világ egyik leginnovatívabb városának tartják, úgyhogy egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas térség. Egyébként, ahogy láttuk Kambodzsánál is, tehát a Saigon az a Mekong deltára épül, és hát majd fogjuk látni, hogy kicsit később került Vietnámhoz. De a világ statisztikáiban Vietnám több szempontból előkelő szerepet tudhat. A világ második legnagyobb rizs exportőre, az nem azt jelenti, hogy ők termelik, de ők adják el. Második, és a világ második legnagyobb ritka földfém tartaléka itt van. Tehát úgy néz ki, hogy nekik van muníciójuk a 21. századra, 2050-re egyébként top 20-as gazdaságnak vélik. Na most a történelme röviden így átfutva, nehéz lesz egyébként, mert hosszú és nagyon terjedelmes történelmük van, de azért főbb lépésekben, tehát a második századtól, tehát ez egy nagyon ősi idők óta alakott terület, a második századtól van kínai fennhatóság alatt, majd közel 1000-ig tartott, tehát egy 800 évet töltöttek így együtt szoros kapcsolatban, majd aztán 938 körül függetlenek lesznek. Ez olyan sokáig nem tart, mert aztán pár száz évvel rá megérkeznek a mongolok, ugye akit mi tatárjárás címen ismertünk meg, ők, de ide csak 1276-tól 1288-ig érkeznek le. Ez már a mongol világbirodalomnak a legdélibb pontja, tehát Kína után még eljöttek ide, és itt aztán viszonylag még itt a vietnamiak büszkék, mert győzelmet arattak rajtuk aztán 1288-ban a mongolokon, de ez olyan sokat nem segített, tehát azt kell tudni, hogy a mongol birodalom 1206-tól 1361-ig tartott, és a föld valamikor, a mindenkori legnagyobb világbirodalmat, tehát 26 millió négyzetkilométeren 110 millió embert fogott össze ez a birodalom, tehát ennél nagyobb nem volt. Most ennek voltak ők a déli lábai pár évig. Aztán amikor elmentek az önálló, tehát elmentek a tatárok, vagy illetve nem is tatárok, nem hívtuk őket tatároknak, a mongolok, akkor gyakorlatilag önálló vietnámi dinasztiák jöttek ebbe az északi részben, tehát ahol ma is Hanoi van, ez az északi Tonkin terület. majd innentől kezdve, ahogy a felfedezések kora jön, megjelennek össze a portugálok a 16. században, aztán megjelennek a franciák is, akik valójában 1867-ben gyarmatosítják is ezt a területet, ami szépen folyamatosan bővül lefele. Tehát a franciák kezenyoma Szájgonon már nagyon jelentős, tehát ők már akkor az ország lefele, délfelé el is indult 17.-18. század felé, és hát akkori részen nagyon erősen megindult, talán erősebb is, egyébként ma is sokkal erősebb Saigon, vagy Ho Chi Minh város, de ez a fekvésének az köszönhető, hiszen a dél-kínai tengeren egy nagyon jó átjáró pontnál fekszik. Na most 1940-ben Japán elfoglalja, itt majdnem 5 évet töltenek el a japánok, és hát gyakorlatilag ez idő alatt indulnak már el itt a kommunista mozgalmak is. A háború végével, világháború végével japánok elmentve indul az első indokíniai háború, 46-tól 54-ig, ez a franciák ellen megy, majd a franciák kivonulnak, és akkor az ország ketté szakadt. Tehát akkor Kína már rég kommunista, északon nyomják a kommunista befolyást, dél az ugye az erősebb francia szakasz, annak érve a franciák kivonulnak, az egy teljesen eltérő kapitalista berendezkedésű, és el is indul azonnal az észak-déli konfliktus, és abból keveredik ki a második indokínai háború, tehát mondom, ez egy elég combos történet, ha az ember végignézi, ami aztán azért válik igazából nemzetközivé, mert 64-től belép az USA egészen 75-ig, és hát ez egy elég nagy háborúvá válik. A csúcsidőben 420 ezer amerikai katona volt bevetésen, 50 ezer áldozatuk volt, és durván 150 ezer sérültjük. Ez egyébként a második világháborúhoz képest én észre nem olyan sok, mert az 300 ezer amerikai katona halt meg. Egyébként mókás, mert kerestem egy rövidítést, és ott a KIA rövidítést látja mindig az ember, és a KIA az ilyen katonai rövidítésekben az nem az automárka, hanem a Killed in Action. Ugye egy kicsit rossz asszociáció, de a lényeg annyi, hogy azért a szép számmal haltak itt meg amerikaiak, vagy sérültek meg. 76-ban gyakorlatilag létrejön a vietnámi szocialista köztársaság, akkor Saigon is így elesik, és ez a mai államforma mai napig tart. 10 évre rá, tehát a kínai reformokkal együtt 86-ban itt is elindulnak a reformok, és hát ennek látjuk az eredményét, ami roppant impozás. A vietnámi háborúról még talán egy kicsit ilyen kedvesebb, vagy kulturálisan érdekesebb történet, hogy a Miss Saigon Musical, amelyik egyébként a világ egyik legsikeresebb musical, 1989-17-ig volt listán, és közel 35 millió ember nézte meg, tehát egy igazi siker. Az egy francia zeneszerző tollából ered, vagy fakadt, akinek egyébként magyar származása a családja, ez a Claude Michel Schönberg. Tehát ez egy nagyon, tehát annak ellenére a vietnámi háború egy szörnyű háború volt, az összes karakterisztikájával a róla készült saigoni, Miss Saigon musical az híres. Annak egyébként pont az a lényege, hogy egy vietnámi hölgy a amerikai katonákkal, vagy szerelembe esik, és hogy gyerek születik, és aztán a végén a hölgy meghal, hogy a gyereket elvihesse magával az amerikai katona. Szóval vannak ilyen romantikusabb vágai is ennek a vietnámi háborúnak. Na most visszatérve a reális földrajzi gazdasági helyzetre, az ország 40%-a hegyes, tehát ezt lehetett látni, ha máshol nem a vietnámi hírekből, tehát ezek a gerilla akcióknak ez egy nagyon fekvő terület volt, és hát a legmagasabb hegycsúcs az 3143 négyzetméter, a másik 40% a trópusi erdő, tehát ez se egy túl kedvező földrajzi adottság, és 20% az, ami művelhető. Terület, a GDP 14%-át adja egyébként a mezőgazdaság, de a lakosság 36%-át tehát foglalkoztatja. Amit elfelejtettem mondani, ez egy közel 100 milliós ország lakosság szempontjából, és a területe az kb. 3-szorosa, 3,5-szorosa Magyarországinak, tehát 331 ezer négyzetkilométer, amiről most itt nagyjából beszélünk. Ásványi kincsei nagyon komolyak, tehát nagyon izgalmas. szén, bauxit, ritka földfémek. Ritka földfémekben én nem is értem, hogy hogy tudtak ők ilyen szerencsések lenni, tehát lehet, hogy a történelem visszaadja nekik azt a sok kínlódást. A kínai mennyiség 50%-a van körülbelül náluk, de hogy ezt értsük, ez körülbelül 15-szörös az amerikai ritka földfém ásványi kincsnek. Japánokkal dolgoznak együtt, mert japánok is szeretnék a kínaitól független ritka földfém felhasználásukat vagy beszerzésüket megoldani, és hát erre jó esélyek vannak, rengeteg vasércük van, és egyébként van olajuk is. Olajuk annyira erős, hogy igazából Ázsia a harmadik legnagyobb olajtartaléka az övék. A világon a 25. legnagyobb olajtartalékuk van. Ázsiában első Kína, második India, tehát hogy úgy lássuk, milyen sorba áll ez a kis ország. Tehát azt lehet mondani, hogy így adottságok szempontjából egy halatlanul érdekes és nagyon gazdag terület. Amiben az ő reformjuk elindult, az egy gyártás ösztönzés volt. Tehát alapvetően sok iparág még ma is állami kézben van. Több körben próbáltak neki futni a privatizációnak, most is egy 375 fős céges privatizációs csomag van előkészítés alatt, itt most ez a Covid-dal is lassult, de ebben szerepel a mobil szolgáltató, posta, bányaipar, bank is. Egyébként a vietnami bányaipara pont ezt mondják, hogy azért alulfejlett kicsit későn nyitottak, és ezért várható az ebben az országban ez a fajta növekedés, ami gyakorlatilag folyamatosan 5% fölötti volt. A legnagyobb iparuk azok a gyártóipara, ebben az elektronika nagyon erős, olyannyira, hogy például a Samsungnak azt hiszem talán 200 000 fő foglalkoztatott létszáma van itt, tehát elképesztő. Tehát a koreaiak ma már nem Kínában gyártatnak, hanem leginkább Vietnámba jönnek az alacsonyabb bérek miatt is, meg amiatt is, hogy Vietnám nem érintett az USA-kínai kereskedelmi háborúban. Tehát gyakorlatilag ő egy ilyen lucky winner, aki hát a kínai konfrontációt elkerülve simán tud az USA-val kereskedni korlátozások nélkül. Nagyon erős és hagyományos a textilipar, ugye mi a kínai pamucsot ismerjük csak ugye a régi vásári történetekből, de a ruhaiparuk nagyon erős, élelmiszeriparuk nagyon erős, acéliparuk és a faiparuk, tehát a bútor és itt.
Bocsánat, a vietnámi papucs mellett a vietnámi balzsam.
Bizony, az balzsam. A kicsike tégelybe az a
veres. Igen, hát annak kánforos. Azért emlékezetes szaga van, igen. Tehát azért több száz méterre meg lehet érezni a valaki.
Éppen kezelés alatt áll, igen.
Igen, elég ijesztő, így van. És a turizmusa is elég erős, hát a halomgöbör, ami északon van, ugye hát az évvilágra szóló látványosság. Na most azt lehet látni, hogy egy halatlan fejlődésen esnek át, és én azt olvastam pont, hogy olyan technológiai fejlődésen adnak, hogy Hanoiban már 5G rendszereket működtetnek kínai gyártók nélkül. Tehát ezt igazából nem is értem, hogy ez hogy jött össze, hogy a hír mennyire igaz. De egy biztos, hogy nekik nagyon bejött az az ipari zónás működtetés, amiben különböző kedvezményekkel beruházási területeket hoztak létre, ebből konkrétan 326-ot hoztak létre, és ebből 250 működik is, tehát hogy dimenziósan lássuk, hogy mit is jelent ez, és ezeken így fogjuk látni, hogy nagyon komoly adómentességek vannak. Na most az adózása egyébként, látni fogjuk, tehát hogy Vietnámnak a fejlődését igazából nem az adózás diktálja, az adózás szépen kíséri, tehát van neki egy áfája 10%, ezt itt látjuk a környéken, ez teljesen szokásos. Az alaptársasági adó mértéke az 20%, itt nyilván az olaj- és gáziparra egy magasabb érték van, ez akár 50% is lehet, de ezek mind állami kézben lévő iparágok, tehát ez teljesen ilyen szempontból indiferens, bár a befektetőket lassan szerintem ide is várják. Az ipari zónákban 10% ez a társasági adó, de erre rátesznek 4 év adómentességet, illetve 9 év 50%-ot, tehát ez azt jelenti, hogy 5%-kal lehet menni 9 évig, tehát, és az a 10%-ból. Tehát ez azért egy 5% körüli társasági adót eredményez, ami roppant kedvező. Azért azt lehet látni, hogy ez egy nagyon komoly ígéret, nincsenek helyi adóik. Egyébként szerintem nálunk is az, ami most fölreppent, ez a szombathelyi történet, itt is a helyi adó kapcsán Sziszentel a polgármester, ez tényleg egy hátrány a magyar adórendszerbe, Vietnámban, de nagyon sok országban ez egyáltalán nincs, vagy másképp van a leosztás. És azt lehet mondani, hogy az SZIA-ja meg igazából nem túlzottan komplikált, mert 35%-ig megy föl, de viszont a vállalkozási tevékenység az ott megint 1%-os adók vannak, tehát hihetetlenül 5%-től kezdve egy nagyon, de a vállalkozási tevékenységet kifejezetten támogatják. Ez egyébként jellemző, hogy ő rájuk, amikor ez a 86-os nyitás elindult, ők ugyanúgy, mint ahogy nálunk is engedték a magántulajdon. Tehát azért a vietnámi vállalkozók, azok ilyen szempontból eléggé korán tudtak lehetőségeket nyerni, és azért már jó egy pár ki is nőtte magát elég rendesen a térségben. Tehát azt lehet mondani, hogy Vietnám ilyen szempontból egy nagyon szépen elindult ország, de egy kommunista ország. Tehát ha nézzük, akkor akár egy kis Kínának is nézhetnénk, mert az alapmodelljetük ugyanaz, és nem a történelem okán, hanem egyszerűen bár lehet mondani, a történelem okán is lehet, mert hiszen a kínai kommunista befolyás erősítette föl azt a befolyást, amivel végül is ez a szocialista köztársaság végött, és amivel az említett indokínai vagy vietnámi háború el is vesztették az amerikaiak, illetve hát a Dél-Vietnám. Szóval egy halatlan érdekes, izgalmas ország, nagyon erős a dinamikája, mondom, top 20-ba várják, a népessége egyébként pont a vietnámi háború idejében még 50 millió volt, ez most 100 millió, tehát azért lehet látni, hogy Ázsiában ez a fajta mérték, még akkor is, hogy csak területileg egy háromszoros Magyarországgal egy a háromba nézzük őket, borzasztó erős dinamikájuk van, de azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon erős az ásványi vagyonuk, tehát az a fajta természeti erőforrásuk, ami nélkül szerintem ez nem menne.
Oké, hát köszönjük szépen, nekem a francia befolyásról eszembe jutott rögtön a főleves, ami ugye az egyik leghíresebb vietnámi kaja, és a...
Én még nem is kóstoltam, ne... jó?
Ó, nagyon jó, hát ez ki ne hagy, szerintem nagyon jó, és már itthon is, amikor nyitva vannak, persze üzemelnek, és nincsen járványhelyzet, akkor van már egy-két nagyon jó kis vietnámi konyha, ahol érdemes kóstolni, ugye annak is a neve francia eredetű, bár ilyen vietnámisan van írva, de a potof főből ered állítólag, ugye, ami tüzet jelent, tehát ez is teljesen ilyen franciás dolog, pedig tényleg egy nemzeti eledelről van szó. Nagyon szépen köszönjük, Zoli! Jó munkát, szép napot neked! A hírek után hívjuk Botondot, és folytatjuk vele a témát. Szerbusz!
Sziasztok!
Nos, Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Vietnámról, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és igen, eszembe juttatott egy nagyon régi, úristen, mióta nem hallottam, pedig annak idején nagyon szerettem, Paul Hardcastle-nek a 19 című szerzeményét, ami a vietnámi háborúról szól, kicsit ilyen elektronikus, és egy hallgató írta és küldött be egy YouTube linket hozzá. De most hírek jönnek, és ahogy említettem, utána tárcsázzuk Feledi Botondot, és az aranyköpést követően, amit természetesen Drományi Józseftől lesz, folytatjuk tehát adóvilág rovatunkat, és benne Vietnámot.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Mondtam, hogy megoldjuk. Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Nagy örömmel, sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát Vietnámmal foglalkozunk, sok minden érdekességet elmondott nekünk Gerendi Zoli az előbb, meg már a hallgatókkal is így felevenítettük, sokan emlékeznek ugye a vietnámi háborúra, sok minden jött ki, és hát bizonyos évfordulók kapcsán ugye mi már itt korábban a műsorindulásakor is így az 50-es évek tájékán megidéztük az országot, mert talán így a modern történelemben az volt nekik a leggrízesebb, húzósabb időszak, mondjuk 50-től, hát talán 90-ig egészen, amíg, vagy 89-ig, amíg le nem zárták talán Kambodzsával a vitájukat, de hát lehet, hogy utána is ott már nekem egy kicsit elszakadt a fonál, és nem nagyon tudom, hogy mi a helyzet velük.
Na hát az a helyzet, hogy tényleg egy azon kevés országok egyike maradt, ahol a kommunista párt uralma teljesen megkérdőjelezetlenül megmaradt továbbra is. Tehát ugye ez az északról indult egyesítés az amerikaiakkal való háború után, ez abszolút a mai napig érződik a belső politikai kultúrában, és valóban, ahogy mondod, tehát Kambodzsával is el vannak szigetelve, ugye Laosz abszolút Kína barát, tehát velük sem túl kiegyensúlyozott a kapcsolat, és hát törvényszerűen Kínával sem az, hiszen az ilyen nagyon nagy szomszéd az mindig egy nehézség. Tehát ahogy a román-orosz vagy a lengyel-orosz kapcsolatok is egyszerűen a geopolitikából fakadóan nem nagyon lehetnek túl jók, úgy ez igaz a vietnámi-kínai kapcsolatokra is. Természetesen van export, működik a kereskedelem, van óriási kínai közösség Vietnámban, de nem véletlenül próbálnak mindig egy picit egyensúlyozni a két nagyhatalom között, és ezt éppen az új amerikai nagykövet is megerősítette, hogy egy szabad kereskedelemre és a kisebb államok védelmére berendezkedő régiót akarnak. Tehát működik a mai napig kommunista párt ellenére ez a hatalmi egyensúlyozás, és az, hogy Vietnámot a nagyon csúnya háború után megpróbálják nem elkötelezni egyik nagyhatalom mellett sem. Most ennek a stabilitásnak a visszaütője, és talán ez az érdekes, izgalmas a mostani Covid fejleményekben, az az, hogy a párt főtitkári pozíció, tehát aki egyszerre azért elég nagy politikai hatalmat tud gyakorolni, emellett van miniszterelnök meg államfő is, ezt az államfői pozíciót most éppen együtt gyakorolta Trong elvtárs 76 évesen, és most lett volna a tisztújító 5 éves pártgyűlés. A kommunista párt saját szabálya szerint csak kétszer lehet betölteni a főtitkári pozíciót, tehát 10 évig, illetve 65 éves korig. Na most ennek ellenére, hogy egyikben sem kvalifikált Trong elvtárs, mégis harmadik ciklusra újra választották. Ez egy elég, hát ha nem is meglepő, de szimbolikus fordulat most a vietnámi rendszer életében, mert hogy őt valahogy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen igazi gerőista, tehát hogy ő az a marxista-leninista keményvonalas ideológus, miközben a pártban gyakorlatilag azok vannak többségben, akik már a piaci nyitás utáni, tehát egy kapitalista módon gazdálkodó kommunista ideológiát ismertek meg. Tehát ő meg még a régi iskolába tartozik. Egy nagyon izgalmas belső feszültség van ezen az ideológiai törésvonalon, amit a magyar történelmből a 80-as évekből jól ismerhetünk, és hát az is igazság, hogy nem sikerült a saját jelöltjét átnyomnia, őt már, tehát még egy ideológus jelöltet potenciálisan 10 évre nem választott be a saját párt, viszont az ellen, kvázi belső ellenzék jelöltje, a reformista sem tudott tovább jutni, mégpedig azért nem, mert kérem szépen, ő a déli országrészből származott. Oh. És hát ugye, hogyha északról egyesítették az országot, a mai napig látszik a kommunista pártban a vezető pozíciók nagy részét azt északiak töltik be. Tehát megvan ez a bizalmatlanság, vagy lock-in, vagy hát sokféle módon magyarázhatjuk, hogy ez miért így alakult. Minden esetre érezhető éppen a most februári párgyűlésen is, hogy ez még a mai napig nem egy tisztázott történet. Viszont ez egyáltalán nem akadályozza meg őket abban, hogy nagyon durva belső fejlesztéseket is lenyomjanak. Éppen most itt a Covid kellős közepén, ugye, amit pont a egyik ausztrál nemzetközi intézet kihozta, hogy ők a második legjobban kezelték globálisan ezt a Covid-válságot. Tehát emellett például a naperő kapacitásaikat az elmúlt egy évben 25-szeresére emelték. Tehát olyan számokat tudnak produkálni, hogy tényleg egészen meglepő és elképesztő, hogy kommunista tervgazdaság és a kapitalizmus iker szülöttjeként itt mik tudnak.
Igen, Zoli is rácsodálkozott, ő meg azzal találkozott, hogy 5G-t fejlesztettek saját erőből, tehát nem kínai eszközöket használtak, hanem valami.
Hát annak meg ugye, szóval a legnagyobb telekom cég az katonai tulajdonban van, és aha, nem véletlenül nem akarja a kínai eszközöket betenni ebbe, tehát azt hiszem itt is érdemes lenne egyébként európaiaknak figyelni aktívan, hogy vajon miért nem.
Igen.
És ugye az egész Covid ellátási lánc diverzifikációban és reziliencia építésben győztesek, hiszen rengeteg potenciális kínai összeszerelőüzem indult meg Vietnám felé is. Tehát ahogy India is nagyon próbálkozik ezeknek az elszipkázásával, úgy most ugye a Foxconn döntött úgy, hogy egy több mint 270 milliós üzemet épít egyébként jól ismert telefonjaink összeszerelésére. Úgyhogy tehát ebben is nagyon ügyesek és szipkáznak. Hát ehhez hozzá kell tenni viszont, hogy a rezsim stabilitása az alapvetően a újságírók ellen hozott hosszú börtönítéletekre épül. Tehát most januárban is még voltak újságírók, akik a Független Szövetségbe tartoztak, tehát nem pártújságírók voltak, simán 11-15 éveket kaptak. Októberben egy női újságíró, aki szintén megmerte írni az igazságokat időnként, több mint 20 évet kért rá az ügyészség. Tehát, hogy itt nagyon nem viccelnek. Tehát ebben, ugye az USA is elmondja mindig, hogy emberi jogok, de nincs nagy változás, tehát ezek ez stabilan hozza a Trump-féle párt és a Trump-féle rezsim. Itt mindenki azért megérte azt ilyen ámmenteret úgy is, hogy a saját pártjának a hatalmát hogyan lehet féltreőrizni. És egy picit ez látszik, hogy nem mertek váltani, nagy a bizonytalanság. Még az előléptetéseknél is a megürült helyek feltöltése az egy belső konfliktus és feszültség. Egyszerűen annyira ingatag most a talaj, annak ellenére, hogy a Covid-nak az első éve az nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy tehát egy izgalmas belső dinamika előtt áll szerintem az ország, amikor Trump bármilyen módon is kikerül a hatalomból, akkor Vietnámban azért várhatunk változást, addig viszont semmiképpen.
Hát Botond, nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk ennek az epizódnak, ahhoz képest, hogy nem kis ország 95 milliós lakossággal, szerintem elég kevés info szivárog át ide hozzánk, vagy keveset látunk, hallunk róluk. Úgyhogy köszönjük szépen, ez most egy kicsit ilyen ismeret bővítő beszélgetés volt. Jó munkát, szép napot!
Nektek is, hallgatóknak is, sziasztok!
Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Vietnámról, megyünk tovább, hogy aztán belekukkancsunk, hogy az amerikai piacokon mire lehet számítani.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.